Sok helyen már a pincékben erjed az írsai olivér, de a déli ország részben már a sárdonét is születelik. A Hegykészségek Nemzeti Tanácsa a szakmaközi ügyekért felelős alelnöke azt mondta, hogy a nyár közepi száraz forróság komoly kihívást jelentett számukra, mivel felgyorsította a gyümölcs érését. Varga Máté szerint minden idők legkorábbi szüreti időszakában vannak a magyar szőlészetek és borászatok, de ettől nem lesznek rosszabbak az idei borok. Lakatos László interjúja.
Azt olvastam valahol, hogy sok helyen gond van a csemege szőlővel, és itt elsősorban magyarországi területekre gondoltak ott a cikkben. Ez mit jelent? Kevés, rossz minőségű, vagy egyszerre minden?
Hát az, hogy kevés és rossz minőségű így egyben, ezt mindenképpen egy felelőtlen kijelentésnek tartom. Azt tudni kell azért az idei évjáratról, de gondolom ezt a kedves hallgatók is érzik a saját bőrükön, hogy egy nagyon forró és egy elég aszályos nyár közép és nyárutó, aminek tanúi lehetünk. Ez sajnos nem feltétlenül kedvezett a szőlőtermesztésnek, így a csemege szőlőtermesztésnek sem. Nyilván, ahol öntözött ültetvények vannak, ott kevésbé probléma a csapadékellátás, viszont a nagyon nagy UV-sugárzás, a túl nagy hőösszeg az ott is problematikus lehet. Ugye a csemegeszőlő termesztés egy sokkal kényesebb, érzékenyebb szakterület, mint a borszőlő készítés vagy termesztés. Ugye itt jóval nagyobb élőmunkaigény, jóval nagyobb odafigyelés, egyenletesebb csapadékeloszlás, egyenletesebb hő- és napfény eloszlás szükséges. Nem biztos, hogy ezek a feltételek az idei évben is ideálisan rendelkezésre álltak. Bár Magyarországon is elkezdődött ugye a csemegeszőlő szezon, de szinte biztos vagyok benne, hogy mennyiségileg nem fogjuk tudni a korábbi évek mennyiségét hozni. Minőségben pedig én úgy gondolom, hogy azért aki odafigyeléssel ápolta a szőlőjét, nagyon finom és jó minőségű magyar csemege szőlőket fogunk tudni kóstolni.
Most az a helyzet, hogyha én bemegyek bármelyik áruházba, leginkább külföldi csemege szőlővel találkozom, gyönyörűekkel, nagy fürtök, hatalmas szőlő szemekkel. Magyarországon magyar csemege szőlőből mikor és mennyit vásárolunk? Egyáltalán mekkora mennyiséget állítanak elő a magyar gazdák?
Világ és európai viszonylatban nézem, Magyarország ugye nettó importőr csemegeszőlő tekintetében. Mintegy 400 hektárnyi regisztrált csemegeszőlő felület van Magyarországon, és ez még kiegészül olyan csemege célra értékesített kettős hasznosítású szőlőkkel, mint mondjuk az írsai olivér vagy a Nero, amiből ugye bort is lehet készíteni, vagy lecefrézve akár pálinkát is lehet készíteni, de alapvetően csemegeszőlőként is hasznosíthatók. Így összességében nagyságrendileg olyan 1000 hektár terület az, amiről Magyarországon csemegeszőlő kerül a piacra. Ennek jelentős része rövid értékesítési csatornákon közvetlenül a termelőktől jut el a vásárlókhoz. Pont emiatt van az, hogy a multinacionális áruházak polcain jellemzően inkább nagy termelők, nagy exportőr cégek külföldi szőlőivel találkozhatunk, de nyilván a hazai termékek is megtalálhatók a piacokon, csak más források után kell nézni.
Egyébként mi azok annak, hogy mondjuk a borszőlőhöz képest ilyen kevés van belőle? Az, hogy nagyon sok van a munka, vagy az, hogy igazából nem éri meg annyira, mint mondjuk jó bort csinálni a szőlőből?
Úgy gondolom, hogy ez egy elég összetett kérdés. Tehát alapvetően a csemegeszőlő termesztés már nagyon régóta zajlik Magyarországon, de nálunk mindig a borszőlő termesztés volt előtérben. Ugye a világnak más országai, hogyha világszinten nézzük, a legnagyobb csemegeszőlő termesztők között ugye Kína, Peru, tehát ha tovább sorolnám, akkor ugye Chile, Egyesült Államok, India, nagyrészt vagy keleti, távol-keleti, vagy dél-amerikai államok, ugye az Egyesült Államok dél-amerikai állam. Európában pedig Törökország, ha ide sorolhatjuk, bár ugye az ország nagy része nem európai területeken fekszik, de nagyon sokszor európai államként tekintünk rá, illetve Olaszország a legnagyobb szőlőtermesztő. Az ő termékeikkel találkozhatunk jellemzően a multik polcain, és hát hogy miért nem terjedt el, ugye ön is említette, lehetséges, hogy a klimatikus adottságaink sem ideálisak számára. Másik oldalról pedig nagyon nagy élőmunkaerőigénnyel, egy egész más technológiai igénnyel bír a csemege szőlőtermesztése, mint a borszőlőé, és nálunk kevésbé alakult ki ez a kultúra, bár hozzáteszem, hogy Magyarországon is egy növekvő igény van a csemege szőlőre, és hát bízom benne, hogy ezt a termelők megpróbálják reagálni. Ugyanúgy, ahogy egyébként világszerte is növekszik a csemegeszőlőre az igény a fogyasztók részéről.
Ez azzal párhuzamosan történik, hogy hallottam itt több borásszal beszélgetve, azt hiszem önnel is átbeszéltük ezt, hogy mintha a borfogyasztás az visszaszorulóba lenne.
Igen, ez párhuzamosan történik ez a kettő, tehát sajnos a mi szempontunkból ugye jó magam is borász vagyok, tehát a borfogyasztás világ és európai szinten is, ugye a minimális mértékben is, de az elmúlt években szinte folyamatosan csökken a csemegeszőlő termesztés, illetve a csemegeszőlő fogyasztás pedig nő. Ez valószínűleg összefüggésben áll azokkal a világszinten jellemző, és hát Magyarországon is egyre inkább megmutatkozó trendekkel, hogy az emberek az egészséges életmódot, a primör zöldségek, gyümölcsök fogyasztását előtérbe helyezik, és adott esetben az alkoholtartalmú italok fogyasztását pedig kicsit háttérbe helyezik. Én egyébként nagyon sajnálom azt, hogy a borfogyasztást az egyéb alkoholtartalmú italok fogyasztásával egybemossák, hiszen úgy gondolom, hogy azért egy mértékletes borfogyasztásnak megvannak az egészségre gyakorolt pozitív hatásai is. És hát ugye itt a mértéktartáson nem a vödröt meg az asztalalját értjük, tehát hanem tényleg azt a napi egy maximum 2 deciliter bort, hogyha valaki elfogyasztja, ennek pozitív hatása is lehet az egészségére.
Bár egy ilyen nagyon visszafogott borfogyasztásból nem biztos, hogy megélnének a borászok, de hogy egyébként, ha már itt a borról kezdtünk el beszélgetni a csemegeszőlő kapcsán, akkor nem bírom megállni, hogy egyébként a borszőlővel mi a helyzet most kinn az ültetvényeken, a szőlőkben mi látszik, milyen lehet az idei bor.
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Az biztos, hogy minden idők egyik legkorábbi üretébe álltunk bele az idei évben. Ugye talán 2018-hoz hasonlíthatnám, amikor július végével elkezdődött a szület. Idén szintén ugye a Csaba Gyöngye, a Néro, az írsai olivér fajtákat bor alapanyagként is már a déli borvidékeken elkezdték júliusban szüretelni. A írsai olivér szürete úgy gondolom, hogy nagyjából egész évből le is zárult mostanra. Lehet, hogy még kisebb ültetvények vannak fenn, de túlnyomó részt a termelők leszették ezt a szőlőfajtát, és bekerült a musta pincékbe. Ez legalább egy 2, de inkább 3 héttel a jellemző születi időpont előtt van. És hát ahogy itt kollégákkal beszélek, én is országszerte a többi fajta, tehát a cserszegi fűszeres, zenit, és még sorolhatnám a korai középérésű fajtákat, de ha jól tudom, már pesgő alapnak a sardonét is elkezdték szedni. Tehát azt lehet mondani, hogy itt augusztus második felére a születnek a garmadájában lesz benne a szőlészborász társadalom.
És egyébként ez azt jelenti, hogy akkor a savak el is égtek a nagy melegbe, vagy azért lehetett így a lombbal játszani annyira, hogy valamelyest megvédje a fürtöket?
Nyilván lehetett a lombbal is játszani, illetve hát nem véletlenül szüretelnek a szőlészek, borászok most, pont azért, mert a savtartalmat szeretnénk megőrizni, és hogyha dátumhoz igazítanánk a szüretet, nem pedig a szőlőnek az analitikai paramétereihez, a savtartalom, cukortartalom, pH, tehát jellemzően ezeket figyeljük, és akkor szedjük a szőlőt, amikor ideális állapotban van. Az, hogy a szület korábbra tolódott, egyébként nem feltétlenül jelenti azt, hogy a borok másak, vagy rosszabbak, vagy jobbak lesznek. Talán egy nagyon fontos előnyét kiemelném, amivel általában a kereskedelem, illetve a fogyasztók mindig kicsit piszkálják a borászatokat, hogy mikor lesz már új bor, mikor lesz már új bor. Hát most az idén garantálhatjuk, hogy hamar lesz új bor, a fogyasztók nagy örömére, hiszen a primör boroknak azért elég nagy divatja van mostanság.
Varga Mátét a Hegyközségek Nemzeti Tanács szakmaközi ügyekért felelős alelnökét hallották. Óriási előnnyel léphet a munkaerőpiacra az, aki jól tudja használni a mesterséges intelligenciát, jelentette ki a Trend FM-nek a Budapesti Metropolitan Egyetem docense. A szakember azt mondta, hogy a szeptembertől induló képzésük célja az, hogy az érdeklődők számára megfelelő alapokat tudjanak nyújtani az AI tudnivalóiról. Fájik Kis Péter arról is beszélt, hogy a METU együttműködési megállapodást kötött a világ egyik legrangosabb egyetemével, az amerikai Arizona State University-vel, aminek segítségével napra kész digitális anyagokat kaphatnak a hallgatók a folyamatosan fejlődő mesterséges intelligenciáról. Berla Attila interjúja.
A Budapesti Metropolitan Egyetem szeptembertől új szakirányú továbbképzést indít, amelynek a középpontjában a mesterséges intelligencia lesz, de pontosan mi a célja ennek a képzésnek?
Alapvetően a képzésnek egy nagyon egyszerű célja van. Azt látjuk, hogy a mesterséges intelligencia témakörében nagyon sok olyan képzés van, ami rövidebb, fókuszú és kicsit kevésbé mély tudást biztosít. Alapvetően inkább egy ilyen áttekintő jelleggel próbálja segíteni a hallgatókat, illetve a skála másik végén pedig a nagyon komoly programozóknak szóló képzések állnak, és azt láttuk, hogy igazából a két skála között középen a technológiailag kevésbé képzelt, de egyébként érdeklődő szakértőknek akiknek nem igazán van képzés. Tehát alapvetően a fő célja ennek a képzésnek az, hogy olyan szakembereknek, akik egyébként nyitottak a technológiai újítások iránt, de nem informatikai háttérrel rendelkeznek, tehát például a közgazdászok, jogászok, egyéb szakemberek, ők is egy elmélyült képzés keretében tudjanak egy átfogó képet kapni a mesterséges intelligencia lehetséges alkalmazásairól.
A mesterséges intelligencia is ugye folyamatosan fejlődik, de hogy látja, ez lesz a jövő egyébként a munkaerőpiacon is, hogy aki ezt tudja majd használni, az nagy előnyből indulhat?
Mi úgy látjuk, hogy ez egy nagyon meghatározó technológia lesz a következő 10 évben mindenképpen, sőt, ez már a következő években is tetten érhető lehet. Mi úgy látjuk, hogy nagyon komolyan és jelentős mértékben tudja majd a munkatermelékenységet segíteni, azokat a dolgokat, amiket most adott esetben még mindig embereknek kell végezniük a szó hagyományos értelmében. Nagyon sok olyan elem van, amit adott esetben kiválthatnak ezek a megoldások, de azért itt is fontos elmondani, hogy természetesen a technológia itt nem mindenható, tehát nagyon fontos, hogy ismerjék a szakemberek a technológia korlátait is. A képzésben egyébként erre is komoly hangsúlyt igyekszünk fektetni, tehát alapvetően azokat a korlátokat is, az egész működési modellt fontos, hogy megismerjék a hallgatók. Hogy egy példát mondjak, a hallucinációról biztos, hogy több hallgató is hallott már arról, hogy néha hallucinálnak ezek a modellek, kifejezetten az általános mesterséges intelligencia modellek, amikor nagyon nagy magabiztossággal nem valós dolgokat állítanak. Ugye pont ahhoz, hogy jól megértsük, hogy ezek milyen esetekben állhatnak elő, és hogy tudjuk adott esetben ezeknek az előfordulását csökkenteni, ehhez bizony fontos, hogy értsük a mögöttes működési modellt, erről is szó lesz természetesen a képzésben.
Tudunk egyébként már ilyen sokat a mesterséges intelligenciáról, hogy gyakorlatilag egy erre épülő képzés indulhasson, megvannak erre a szakemberek?
Én azt látom, hogy igen, egyébként Magyarországon kifejezetten jól is állunk ebben a területen. Nagyon fontos azt látni egyébként, hogy itt a mesterséges intelligencia azért az egy szélesebb kör, mint hogy általában gondolunk rá. Ugye, ami most nagy hangsúlyokat vagy hullámokat vetett, ugye az az általános mesterséges intelligencia alkalmazás, ugye nevezetesen a ChatGPT-t szokták talán leginkább kiemelni, ezeknek a megoldásoknak a terjedése, de azért a mesterséges intelligenciánél egy kicsit tágabb kört vett le, ide tartoznak a különböző automatizálási megoldások, különböző adatfeldolgozási, automatizálási megoldások is, vagy például adott esetben különböző egyszerűsített chatbotokhoz kapcsolódó megoldások is. Tehát maga a megoldási keret az lényegesen szélesebb, bizonyos optimalizációs megoldások is ide tartozhatnak, tehát bizony itt egy széles kört igyekszünk majd bemutatni a hallgatóknak. Ennek egy része az lényegesen egyszerűbb, mint mondjuk egy általános mesterséges intelligencia megoldás, de természetesen ezen utóbbiakról is szó lesz, ugye ez az, ami a leginkább érdekes jelenleg is a technológiai oldalról. Én azt látom, hogy nagyon izgalmas előadók és esetek várják majd a hallgatókat, itt kifejezetten nagy hangsúlyt igyekszünk majd fektetni a gyakorlatorientált kérdésekre, tehát nem elméleteket fognak tanulni túlnyomó részt a hallgatók, hanem konkrét alkalmazási eseteket fognak látni, hogy például egy-egy iparágban milyen konkrét alkalmazásra lehet már most is használni ezeket a közöket, sőt, ezen túlmenően, ugye ez biztos, hogy többen hallottak már róla, hogy a Metropolitan Egyetemnek van egy együttműködési megállapodása az Arizona State University-vel, a világ egyik leginnovatívabb egyeteme. Onnan is igyekszünk digitális tananyagokat beépíteni a hallgatók számára, pont azért, hogy minden nap a készett tudással rendelkezzenek.
Nagy volt korábban egyébként a félelem, hogy a mesterséges intelligencia el fogja venni az emberek munkáját, de most így a beszélgetés közben úgy érzem, hogy munkalehetőségeket is képes teremteni. Mi az igazság egyébként, kell félni az embereknek?
Ez egy nagyon izgalmas kérdés, ez elég gyakran felmerül a mesterséges intelligenciával kapcsolatos beszélgetésekben. Ennek a téma kapcsán nem egyeztettem nem is olyan rég egy MIT-s professzorral, akinél ugyanúgy ugye az egyetemeken is felmerül az, hogy válthatja ki akár az oktatókat, akár milyen oldalról segítheti a hallgatókat az ilyen megoldások. És ők azt mondták, és az az igazság, hogy én inkább ezzel értek egyet, ha úgy tetszik, kicsit optimistább vagyok talán az átlagnál, hogy valójában nem a mesterséges intelligencia fogja elvenni az emberek munkáját, hanem azok az emberek, akik egyébként a mesterséges intelligenciát jobban tudják használni, az ehhez kapcsolódó megoldásokban jobban teljesítenek. Én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb talán munkaerőpiaci oldalról, hogy az emberek, a hallgatók meg tudják tanulni ezeknek az eszközöknek a használatát, jól tudják ezeket az eszközöket használni, tudják ezeknek a korlátait, ismerik ezeknek a kockázatait, és meglegyenek azok az eszközeik, amikkel ezeket a kockázatokat adott esetben csökkenteni lehet. Én azt gondolom, hogy ha így nézzük, akkor nagyon komoly termelékenységi potenciál is van ezekben a megoldásokban, de valóban a kihívás az adott, nem egy egyszerű kérdés. Mi azt látjuk, hogy inkább pozitív lehet a hatása.
Szinte hónapról hónapra ugye fejlődik és változik a mesterséges intelligencia. Most így a képzésre visszatérve, van gyakorlatilag tanterv kidolgozva, vagy tényleg aktualizálva lesz, minden változásra felkészülnek így az oktatók?
Alapvetően azért a legfontosabb, hogy egy jó alapokat tudjunk biztosítani a hallgatóknak. Legyen egy olyan jó módszertani alap, ami alapján értik, hogy ezek a különböző modelleknek milyen kategóriái vannak, hogyan működnek ezek a modellek, mik az esetleges korlátaik, hogyan kell kommunikálni ezekkel a rendszerekkel. Ugye itt szokták említeni a prompt engineering témakörét, ami ugye arról szól, mi, mint átlag emberek, hogyan tudunk kommunikálni általános intelligencia megoldásokkal. Az, hogy ezt milyen módon tesszük, az ugyanúgy tanulható, tehát ennek a módjait fogják majd itt megtanulni a diákok, nem csak megtanulni, hanem kis próbálni, sőt, igazából ezt nekik alkalmazniuk is kell majd tudniuk a képzés során. Tehát ez az egyik része, hogy igazából ebben ilyen szempontból elég komoly potenciál van. A másik, amit talán szintén fontos elem, hogy ezen hatékonyságjavító eszközök mellett és az alapok lerakása mellett nagyon nagy hangsúlyt helyezünk az esettanulmányokra. Tehát, hogy ne egy elvont elméleti tudással rendelkeznek majd a hallgatók, hanem konkrét eseteket lássanak. Nyilván ezek között lesz olyan, ami inkább a múltra vonatkozik, és lesz olyan, ami egy kicsit előretekintőbb, a jövő lehetséges megoldásairól lesz szó, illetve, és ezért nagyon fontos például a korábban említett együttműködés az Arizona State University-vel, hogy minél inkább aktuális tudást tudjunk biztosítani a hallgatóknak. Ez bizonyosan egy folyamatosan frissülő tananyagot is jelent, de azt gondolom, hogy a legfontosabb ebbe a helyzetbe az, hogy az egész kontextusába tudják értelmezni a hallgatók ezt az egész kérdéskört, és kellő mélységben ahhoz, hogy adott esetben később a munkahelyükön, vagy bármely más helyen, akár ilyen rendszerek implementálásában, elindításában is részt tudjanak venni.
Az elmúlt percekben a Budapesti Metropolitan Egyetem docensét hallották arról, hogy mesterséges intelligenciára épülő oktatás indul majd szeptembertől. Fáj Kis Péter beszélt ennek okairól.